Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 331. dicséretünket keressük elő. És énekeljük a 331. énekünk első, második, valamint negyedik és ötödik versét. Az első verse így kezdődik, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 19. részéből a 28. verstől a 38. versig. És ezeket mondván, megy vala elől, felmenvé Jeruzsálembe. És lőn, mikor közelget Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hivatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötözött vemhet, melyen soha egy ember sem ült, eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rejá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rejá. Elvivék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rejá helyezteték. És mikor ő ment, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig már közelgette az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni Istent, fennszóval, mindazokért a csodákért, melyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jön az Úrnak nevében, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, hadd magasztaljuk a te neved, és hadd dicsérjünk téged. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban is, gondviselő kegyelmeddel hordoztad testünket, lelkünket. Köszönjük te néked azt is, hogy a mai napot engedted megélnünk, és köszönjük, hogy a mai napon föltekinthetünk arról a sok tisztátalanságról, bűnről, vétekről, zűrzavarról, ami körülvesz bennünket, föltekinthetünk tereád. Tereád, illetve a Krisztusra, atyánk, akit elküldtél nekünk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy mi is imádhatunk téged a mai napon, és mondhatjuk, hogy áldott vagy, uraknak ura és királyoknak királya. Köszönjük, hogy magasztalhat és dicsérhet téged a szívünk, azért, mert te lettél a mi megváltónk ott a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy magadra vetted bűnünket, kárhozatunkat, és megszabadítottál ezzel minket. Köszönjük, hogy megszerezted minékünk ugyanakkor a bűnbocsánatot, az örök életet, az atyáddal a veled való közösséget, Szentlélek által. Kérünk téged arra, hogy te, aki feltámadtál a halálból, Jézusunk, legyél itt közöttünk lelked által, igéd által, szólíts meg bennünket. Áld meg ünneplésünket azzal, hogy te itt vagy velünk, te beszélsz a szívünkhöz, te vonzod magadhoz a mi szívünket is. Kérünk, hogy áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, és mindazon helyeken, ahol téged imádók jönnek ma össze, légy ugyanígy jelen, dicsőítsd meg magad, Krisztusunk. Megváltóként és Úrként magasztosulj föl az emberek szeme, lelki szeme előtt, és add, hogy minél többen hódoljanak meg előtted, és legyenek a te követőiddé. Áld meg, így kérünk, a többi gyülekezeteket is, ahol fölemeltetsz, ahol megdicsőíted magad. Köszönjük, hogy meghallgatod most a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetés előtt énekeljük a 162. énekünk 7. versét. 162. énekünk 7. versét, ami így kezdődik. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten.
Oh,
Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott igeszakaszból hallgassátok, Lukács evangélium a 19. részéből a 36. verset. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amikor az Úr Jézus Krisztus virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, azt látjuk, hogy ez egy igen ünnepélyes menet volt, és akik mentek vele, és akik fogadták őt, azok ruháikat elé terítették az útra. Ez egy jelképes cselekedet volt, azt fejezte ki, hogy odaszánják magukat neki egészen. Odaszánják magukat neki. De mi az az odaszánás? Általában a mai világban is ismert az odaszánás gyakorlata, csak nem Jézus Krisztusnak szánják oda magukat az emberek, hanem a bálványoknak. Az emberek készségesen ismerik el maguk felett állóknak, szívükből hódolnak nekik, testestől, lelkestől átadják magukat ezeknek, és elkötelezettel szolgálják őket. Ezek a bálványok bármik lehetnek, sokszor önmagukban egészen hasznos, szép, jó dolgok, mint például a családom, férjem, feleségem, gyerekeim, vagy akár a népem, vagy valami pozitív érték, mint a szeretet, békesség, de lehet a pénz is egy bálvány, vagy az élvezetek, vagy a hatalom, amit sokan szolgálnak. Persze ismert ugyanakkor az a jelenség is, hogy semmi és senki mellett nem kötelezik el magukat az emberek. Mert valamiféle függetlenségre törekszenek. És senki előtt meg nem hódolok, mondja az ember, magamat át nem adom semminek, senkinek, el nem kötelezem magam semmi és senki mellett, mert én elkötelezettség nélkül akarok élni. El nem kötelezném magam egy nő vagy egy férfi mellett, akivel egyébként együtt élek, nem kötünk házasságot, mert az is elkötelezés lenne, csak összeállunk élettársaknak. Akkor megy el, amikor, vagy én akkor megyek el, amikor úgy érezzük, szabadok vagyunk. Nem fogom itt elkötelezni magam senki mellett. Persze az ilyen a függetlenségüket féltékenyen őrző emberek ugyanakkor mégiscsak elkötelezettek különböző bálványoknak. De ezt hagyjuk most. Sajnos az is szokványossá lett, hogyha netán odaszánjuk magunkat valaminek vagy valakinek, azt nem vesszük komolyan. Odaszánjuk magunkat például esküvel erősítve arra, az úrasztala mellett, hogy a gyerekeinket az Úr szerint neveljük, vagy hogy egymáshoz mind halálunkig hűek leszünk, ha esküvő van, aztán utána fittyet hányunk rejá. Mindegy, hogy mit esküdtünk meg, hogy fogadtuk az Úrnak meg. Megfogadjuk a konfirmációkor, hogy a református egyházunknak hűséges, áldozatkész tagjai leszünk. Hát tessék megnézni, hogy hányan tartják az esküvéssel tett elkötelezésüket. Sokan esküt tesznek, hát nem csak a templomba, hanem különböző hivatalok elfoglalásakor is, hogy ezt és ezt a hivatást ők így és így fogják majd betölteni. Mit számít az? Mit számít az? Sok lelkész, hogy már lelkészeket is mondjak néha negatív példaként, esküdtesz arra, hogy a Bibliát követi, és a református hitvallásokat követi, és úgy fog prédikálni, és úgy fog a gyülekezetet tanítani és nevelni. De hát egyszer csak kijelenti, hogy mit neki az? Nem érdekes. Hát régi íratok ezek, nem kell velük foglalkozni. Elkötelezzük magunkat valahova, talán még esküvel is megerősítve, úgymond, de aztán nem vesszük ezt komolyan. A megbízhatatlanság, a hazugság sajnos napirenden van egyházban, egyházon kívül mindenfelé. Az egyik legtragikusabb dolog, testvérei, mégis az a kereszténység, amelyik Jézus Krisztusnak nem szánja oda magát. Még az egyháznak is csak immel ámmal, de Jézusnak nem. Vagyis nem adja át magát az Úrnak, testestől, lelkestől. Hadd mondjam, borzasztó az a kereszténység. És most közelebbről az a református kereszténység, amelyik ilyen. De ez már mondhatnánk nem is református kereszténység. Ez semmi. Ezen a címke az, hogy református kereszténység, de nem az. Mert a valódi református kereszténység az, odaszánja magát az Úrnak. Az a református keresztjén, aki méltó erre a névre, azt az jellemző, hogy magát testestől, lelkestől odaadja Jézusnak. Ilyen volt például a Calvinnak, ugye, akinek 500 éves születésnapját ünnepeljük vagy az idén. Hát ő ilyen keresztjén volt. Ő odaszánta magát az Úrnak. Ott van az ő címerében az a szív, ami egy lángoló szív, és föltartja egy kéz, és az volt a jelmondata, hogy a szívemet égő hála áldozatul neked adom. Ez azt jelenti, hogy ő magát odaszánta az Istennek, odaszánta Krisztusnak. Olvassa az ember a prédikációit, olvassa az ember az institúciót, különböző teológiai műveit, állandóan az Úr Jézushoz kanyarodik. Egy krisztocentrikus, ahogy szoktuk mondani, krisztocentrikus teológus. Nem az a fő jellemzője Calvinnak, hogy a predestinációt tanította. Azt egészen mellékesen tanította az institúciónak, a harmadik fejezetének a végén. Azt nem az volt a fő ismérve neki, hogy a predestináció, hanem az volt, hogy Krisztus. Ez volt a fő jellemzője. Ő odaszánta magát. Hát sok utódja, az már református nevet hordoz, meg kálvinista nevet hordoz, de egyáltalán nem jellemzi ugyanaz, mint a mi reformátorunkat. Persze a reformátorunk sem magától tette ezt, meg előtte is voltak, meg utána is voltak másfelé is keresztjének, akik odaszánták magukat az Úrnak, de hát ő is ilyen volt. Jakab apostol, elmúlt vasárnap láttuk, egészen élesen fogalmazott, még azokban a régi időkben, ottan Krisztus után 50-60 körül. Egészen élesen fogalmazott, amikor azt írja a keresztjéneknek, hogy két lelkűek vagytok. Nem adjátok magatokat osztatlanul a Krisztusnak, hanem félig az övé vagytok, félig meg a világé vagytok. Ez is beleszólhat, ő is valahol beleszólhat az életetekbe, de megosztottak vagytok a szívetekben, a lelketek mélyén. Sajnos, hát mind a mai napig egy csomó keresztjére ránk is jellemző lehet, testvérek, ez a félszívűség, de az Úr ezt nem nézi jó szemmel. Ő nem fogadja el azt, amit mi elfogadhatónak tartunk. Mi elfogadhatónak tartjuk azt, ahogy mondtam is múlt vasárnap, hogy a templom ajtóba kezdődik, meg végződik a kereszténység. Amikor bejövünk, ott elkezdődik, amikor kimegyünk, ott lezárul. Hát akinek nem inge, ne vegye magára. De nem ez a kereszténység, különösen nem a református kereszténység, hanem az, hogy elkötelezzük magunkat teljes szívünkkel a Krisztus mellett. Sajnos hát aztán az is előfordul, hogy miközben esküdözünk, hogy nekünk Krisztus az első, és mi már elköteleztük magunkat mellette, aközben sokszor a legbanálisabb dolgok is kiszorítják a szívünkből, az életünkből az imádságot, az igeolvasást, hívőkkel való közösség gyakorlását. Akár a vasárnapot is nyugodtan el tudjuk máshol, másutt tölteni, mert az se egyértelműen az Úré, nem beszélve a pénzügyekről, ügyintézéseinkről, emberi kapcsolataink alakulásáról, szolgálataink elvégzéséről. Most ezért, most azért, most így, most úgy, hímezünk, hámozunk. Lényeg, hogy a szívünk nem osztatlanul az Úré. A szívünk nem osztatlanul az Úré. És ez az osztatlanul neki adott szív, ez egy olyan kereszténységet mutat fel, testvérek, a világban, ami megcsúfolása a kereszténységnek, egy torzója a kereszténységnek. Ez egy haszontalan, egy értelmetlen, egy felesleges, sőt kifejezetten ártalmas kereszténység. Az igaz kereszténység, testvérek, az az, hogy odaszánjuk magunkat a Krisztusnak. Maga Jézus ilyen követőket akart. Mindig is ilyen követőket akart. A mi felekezetünkből is, az újszegedi gyülekezetből is, és máshonnan is. Hiszen például Máté evangéliumának 10. részében milyen világosan fogalmazott. Aki jobban szereti apját, anyját, mint engem, nem méltó éj hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti, aki pedig elveszti értem, az megtalálja azt. Lukács evangéliumában egyszer odafordult a tanítványokhoz, akik ott jöttek, mentek ugye körülötte állandóan, és azt mondja nekik, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyerekeit, testvéreit, sőt, a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Ha valaki nem hordozza a keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet a tanítványom. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát ebben a világban. De testvérek, ezek az igehelyek mind arra mutatnak, hogy Krisztus teljes odaszánást kívánt, és azért fogalmazott ilyen élesen, hogy mindenki értse meg, hogy ő fontosabb akar lenni a férjemnél, a feleségemnél, a gyerekeimnél, a pénzemnél, a vagyonomnál, önmagamnál is fontosabb akar lenni. A legelső akar lenni az értékrendünkbe. Nem elégszik meg hátrébb való helyjel. És nem elégszik meg azon, hogy csak félig meddig adjuk oda neki magunkat, és félig meddig szólhat bele az életünkbe. Ő olyan embereket akar tehát, akik oda szánják magukat neki. Testestől, lelkestől. Nem csak egy kis időre, amíg éppen megtérnek, hanem egész életükre. Kezdettől a végéig. Arra hívlak most benneteket, hogy értsétek meg, és fogadjátok a szívetekbe, hogy Jézus ilyen teljesen néki, odaszánt embereket kíván és akar a követőinek. Ehhez az odaszánáshoz persze hozzátartozik két dolog, amiről most részletesebben nem akarok még beszélni, de tudjátok, hogy odatartozik hozzá az, hogy magunkat megalázzuk előtte. Megalázzuk előtte. Úgy szánjuk magunkat oda, hogy megalázzuk magunkat előtte, és hódolunk neki. Hódolunk neki. Igen, csodálatos dolog ez, testvérek, amikor az ember itt olvas ezt a virágvasárnapi történetet, hogy itt az emberek, akik a ruháikat az útra tették, nem csak oda szánták magukat, hanem ezek az emberek megalázták magukat, és hódoltak is a Krisztusra. És ezek az emberek, akik, a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy amikor ezt tették, akkor egyértelműen, világosan elkötelezték magukat a Krisztus mellett. Tehát megalázkodtak, hódoltak, odaadták magukat, de el is köteleződtek, mint egy hozzá kötötték magukat a Krisztushoz. Mint ahogy hozzá kötötték a mitoszban a hajósok magukat, illetve nem mitosz az, hanem hőskörtemény. Hozzá kötik magukat az Odüsszeuszban a hajósok az árbochoz. Hozzá kötik magukat, hogy nehogy a szirének éneke elcsábítsa őket. Oda kötözték magukat ezek az emberek is a Krisztushoz, mint egy árbochoz. Mi innen nem mozdulunk. Nem mozdulunk. Erre hívlak te, testvérek, benneteket, hogy lássátok, értsétek, hogy Krisztus ezt kívánja, hogy hódoljunk meg előtte alázattal, adjuk neki magunkat, és kössük magunkat hozzá, kemény, határozott elkötelezéssel a szívünkben, a lelkünkben, mert ezt kívánja tőlünk a megváltó úrunk. De hadd lépjek egy kicsit tovább. Ki segít nekünk ebben az odaszánásban? Ki segít ezt véghez vinni? Nos, Jézus maga. Jézus maga. Ő az, aki elénk lép, mint ahogy ott is odalépett az emberek elé. Elénk is elénk lép a Krisztus, az ige hirdetés az ő lelke által. És azt mondja, hogy itt vagyok én. És megmutat két igazságot, amit vegyünk fontolóra. Az egyik az, hogy kicsoda ő, a másik pedig, hogy mit tett értünk. Kicsoda ő? Az, akinek itt a virágvasárnapi tömeg mondotta. Ő a Dávid fia, az Isten által megjövendölt, felkent, egyedülálló, messiás király. A királyoknak a király, az uraknak az ura, miközben végtelen hatalommal bír, aközben végtelenül alázatos. Hatalmára visszaemlékeznek a tanítvány, milyen csodákat éltünk át, de ugyanakkor ránéznek és látják, hogy egy szamárcsikón ül, ami az alázatnak a kifejezése. Végtelenül hatalmas és végtelenül alázatos. Nem azért jön most, hogy hatalmával leverje az ellenfeleit, a hitetleneket, a gyűlölőit, hanem azért, hogy néhány nap múlva feláldozza magát megváltásra szoruló népéért, a sok millió tagot számláló népéért, nem csak a zsidókért, hanem a pogányokért is, és megváltsa ezeket az embereket az örök kárhozattól, biztosítsa örök üdvösségüket, végtelen szeretettől indítatva. A végtelen hatalmas, a végtelen alázatban jövő, végtelen szeretettel jövő Krisztus. Ez az, aki bevonul, és ő az, aki ezt engedte látni azoknak az embereknek, akik körülötte voltak, és ő volt az, aki arra indította őket, hogy meghódoljanak előtte, hogy odaszánják magukat, hogy elkötelezzék magukat a Krisztus mellett. Kedves testvérek, ma is így van ez. Megjelenik előttünk a Krisztus, és róla most már ugye mi ma élő hívők még többet tudhatunk, mint a ma virágvasárnapi tömeg. Már tudjuk, hogy nem csak meghalt, értünk a kereszten, hanem a proféciák szerint harmadnap föl is támadt a halálból, és él ma is. Tudjuk, hogy kicsoda ő. Ma is felragyog előttünk még tisztábban, még világosabban, mint az akkori emberek előtt, hogy milyen végtelenül hatalmas a mi Krisztusunk. Hogy milyen végtelenül alázatos, és milyen végtelenül szeret bennünket. Felragyog előttünk, testvérek, a megváltó Urunk az ige által, a lélek által. És ha ezt megteszi, akkor ő maga juttat el minket arra. És ő maga akar eljuttatni minden vasárnap és minden nap arra, hogy meghódoljuk, hogy odaszánjuk magunkat, és elkötelezzük magunkat mellette. Egy életre szólóan. Nem pillanatnyi fellángolással, hanem életre szólóan és örökre. És ez a Krisztus, testvérek, nem csak azt mutatja meg nekünk is, hogy kicsoda ő, hanem azt is, hogy mit tett értünk. Újra meg újra beszél nekünk, ma élő keresztényeknek is arról, hogy mit tett ő értünk. Azt tette, testvérek, hogy ő odaszánta magát az Atyaistennek, értünk bűnösökért. Odaszánta magát, testvérek, a Krisztus a mennyben, amikor a teremtettség még nem is volt sehol. Még a teremtés előtt odaszánta magát az Istennek. Arra, hogy meg fogja váltani a bűnös emberiséget, és meg fogja váltani a világ mindenséget. Íme itt vagyok, hogy cselekedjem, Atyám, a te akaratodat. És aztán, amikor ideje jött, akkor odaszánását apró pénzre váltotta. Eljött ebbe az átkozott világba, bűnösök közé. Valóságos testet, természetet vett magára Mária által. Végigjárta a maga szeretet és szenvedés teljes életútját. Átment a Getsemáné kerti killódáson. Át a nyilvános megszégyenítéseken, a leggyalázatosabb igazságtalanságoknak a mélységein. Átment a kereszthalál testi szenvedésein, és átment az Istentől való elhagyatottságnak a pokoli mélységein is. Egészen addig a pontig ment, aminél mélyebbre már nem tudta magát alázni. Elvégezte a megváltásunkat. Elvégezte az üdvösségünket. Megszerezte azt nekünk. Ő odaszánta magát. Az Atya akaratának a teljesítésére. Érettünk. Érettem. Elvégezte a művét. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a Krisztus beszél nekünk ezekről a dolgokról, és tudatja velünk ezeket, hogy tudjuk, értsük. És amikor ezekről beszél, akkor újra meg újra fölragyogtatja előttünk az ő hatalmát, az ő szeretetét. Fölragyogtatja előttünk az ő alázatát. Én odaszántam magamat, érted, és megváltottalak téged. Odaszántam magamat, és megváltottalak téged. Tudjátok, mennyire odaszánta magát a Krisztus? Azt nem tudjuk szinte föl sem fogni, hogy mit jelent leszállni a pokolnak a mélységére, Krisztusnak az Atyától elszakítatni, ha csak egy szempillantásnyi időre is. Ezt nem tudjuk, testvérek. Mi csak azt látjuk, hogy ő úgy szánta magát oda, nem elvileg, nem teoretikusan, hanem úgy szánta magát oda, testvérek, hogy a kereszten nem volt semmije sem. Abszolút semmije. Nem volt egy ruhája, hiszen mesztelenül szegezték föl. Nem volt egy épp csontja sem, mert mindenét összetörték. Nem volt egy csepp tisztasága sem. Szentsége nem volt, tisztessége nem volt. Hatalma, öröme, szeretete se volt. Semmivé lett. Azt mondja a Biblia, hogy bűnné lett és átokká lett a Krisztus. Oda szánta magát? Valóban oda szánta? Hát nézzünk a keresztre. Erről beszél nekünk a Krisztus, hogy ő így maradék nélkül odaadta magát az Atyának a bűnösök érdekében, a bűnösök üdvösségére, az én üdvösségemért és a tiedér is. A kérdés most már nem az, hogy ő mit tett, hanem az rajtunk áll, hogy mi mit teszünk. Mi mit teszünk, érted? Mi odaszánjuk-e magunkat neki? Amikor megmutatja nekünk is magát, amikor beszél arról, hogy mit tett érettünk az érdekünkben, mi odaszánjuk-e magunkat neki? Alázattal elkötelezzük-e magunkat mellette? Ő maga az, aki erre, testvérek, újra meg újra indít bennünket, mindnyájunkat, engemet is. De nézzük azt, hogy mi akadályoz minket abban, hogy odaszánjuk neki magunkat. Hát, testvérek, sok minden, de egy párat hadd emeljek ki. Először is a lelki vakságunk. A lelki vakságunk. Sokan Azon a napon, amikor ott jött be Jeruzsálembe, akkor se látták a dicsőségét. Lelki vakok voltak. Talán sokaknak később megnyílt a szemük, és megértették, hogy kicsoda volt, meg mit tett ez a názáreti, aki itt bevonult Jeruzsálembe. De hát sokan mégse látták tisztán, még ezen a napon se, az ő dicsőségét. Néhány nappal később e tömegnek bizonyos része már a megfeszítését követelte. A megfeszítését követelte. Hát ma is így van, testvérek, sok ember. Ahogy Pál is mondja, hogy akikben a világ Istene megvakította az elmét, a gondolkodást, hogy ne lássák az Isten fiának a dicsőségét. Hát sokan ma is így vannak, hogy nem látják a Krisztus dicsőségét. Nem látják, hogy kicsoda pontosan ez a Jézus, akiről állandóan szó van. Kicsoda ez? Hát testvérek, hogyha igazán nem értjük, hogy kicsoda ez a Jézus, mert az elménk vak, és nem ragyog előttünk az Úr Jézusnak a dicsőséges személye, és nem emelkedett ki még az összes személyiségek körül, akik körülvesznek minket, akár a múltban, akár a jelenben, akár a jövőben is, ha nem emelkedett ki még Jézus a számunkra, önmagunknál nem lett fényesebb. Ha Gyurcsánynál, Orbánnál, Fidesznél, mit tudom én kinél, most tudósokat is sorolték, ha nem lett fényesebb a Krisztus, akkor még nem ragyogott föl nekünk. Látod a dicsőségét, ha nem látod? Ha nem látod a jelentőségét, a fontosságát, a nélkülözhetetlenségét a Krisztusnak, akkor lelkileg vak vagy. Lelkileg vak vagy, testvérem. Akkor nincs más hátra, mint az, amit vak Bartimeusnak volt, aki vak volt, és ott ült az út szélén a kis koldus tányérkájával, és mikor hallotta, hogy jöjjön Jézus, elkezdett kiabálni. Jézus Dávidnak fia, akit így emlegetnek, és követtek sokan, akit oly csodálatosnak festenek le, csak én nem látom, mert vak vagyok. Könyörülj rajtam, és kiabál megállás nélkül, nem tudják el se némítani. Nincs más, testvérek, nekünk is kell kiabálni. Imádságba kiabálni, lehet vakon kiabálni, azt se tudjuk, hogy hova, kihez, ki hallja, nem hallja. Történik valami, nem tör, mindegy. Kiáltsunk Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Nyisd meg az én lelki szemeimet, hogy lássalak téged, hogy lássalak végre téged. A jelentőséget, a dicsőségedet, a fontosságodat, a nélkülözhetetlenségedet, nem csak úgy általában, hanem az én számomra. Az én számomra. De nem csak a lelki vakságunk akadályoz, testvérek, hanem az egoizmusunk is akadályoz odaszánásba. Mert az az igazság, hogy a lelkünk mélyén mélységesen büszkék vagyunk, gőgösek, hiúk vagyunk, akik önmagunkat imádjuk és akarjuk imádtatni, akik önmagunkat, a saját kis terveinket, elképzeléseinket, vágyainkat akarjuk megvalósítani mindenben és szüntelenül. Gyereknevelésbe, házasságba, mindenhol. És irtózunk attól, hogy valaki előtt, még Jézus előtt is megalázzuk magunkat. Hogy odaadjuk magunkat neki, és elkötelezzük magunkat mellette, az ő követése mellett, az ő akaratának a teljesítése mellett. Kerül, amibe kerül. Nem. Érezzük, hogyha mi odaszánnánk magunkat a Krisztusnak, akkor le kellene mondanunk az önmegvalósításról, az egocentrizmusról, az önmagunkról. Mert érezzük mi nagyon jó, vagy sejtjük legalábbis, hogyha mi Krisztusnak odaszánjuk magunkat, akkor már nem mehetnek tovább így az én kis dolgaim, ahogy csinálom, mert beleszólna. És leállítana bizonyos dolgokat. Más dolgokat meg elkezdetne velem, amikhez semmi kedvem nincsen. Nincs hozzá hangulatom. Nem élhetek tovább úgy, mint ahogy eddig. Mert bele fog szólni az én dolgaimba, és ezt az árat nem akarom megfizetni. Nem akarom megfizetni. Túl magasnak tartom ezt az árat a Krisztusért, akinél pedig nincs értékesebb. Az egoizmusunk, testvérek, az visszatart minket a Krisztustól, az odaszánástól, az elkötelezettségtől, a megalázkodó hódolattól. Ez visszatart. És ha ezt se látjuk, egyszer megláttatja velünk az Úr. Igazi önismeretre elsegíthet. Aztán még egy akadályt mondok, a nehézségektől való félelem. Jézus ugyanis világossá tette, testvérek, hogy annak, aki őt imádja, odaadja magát neki, elkötelezi magát mellette, annak bizony óhatatlanul nehézségek, szenvedések jönnek az életébe. Ő miatta. Így beszélt arról, hogy aki őt követi, annak naponta, folyamatosan föl kell venni a keresztet. Az érte való szenvedéseket be kell vállalni. Lehet, hogy ez nem fog mindenkinél bekövetkezni, de legalább késznek kell rá mutatkozni, hogy ezeket én bevállalom a Krisztusért. Lehet kisebb szenvedés lesz, lehet, hogy nagyobb, lehet, hogy nem is nagyon lesz szenvedés. Lehet, hogy nagyon mély szenvedéseken kell átmennem az ő követésében, ő miatta, az én megváltó uram miatt. De hát azt mondta Jézus, hogy enélkül senki nem lehet az ő tanítványa. Enélkül nem lehet odaszállni magunkat neki. Na hát, nekünk ezek a szenvedések, nehézségek, problémák, ami Krisztus követése miatt, az ő igényének való engedelmesség miatt toppanhatnak az életünkbe, ezek nem tetszenek. Ezek nagyon nem tetszenek. Mert mindnyájan úgy vagyunk ezzel, testvérek, hogy a lelkünk mélyéből egy ilyen kényelmes életet akarunk élni. Sőt, élvezetes életet akarunk élni. El akarunk kerülni minden kis szenvedést, minden kis nehézséget. Rettegünk is ezektől. Boldogtalanoknak tartjuk a szenvedőket, az életüket értelmetlennek. Hát, hogyha mi odaszálljuk magunkat a Krisztusnak, ne talántán nekünk is nehézségek lesznek, harcok lesznek önmagunkkal, a saját lelkiismeretünkkel, a saját döntéseinkben, tusakodnunk kell önmagunkkal, hogy mi legyen a jó, mi ne legyen a jó. Hogy tusakodnunk kell lehet emberekkel, akik elkezdenek kigúnyolni minket, elkezdenek rágalmazni minket, kegyes fazéknak, szent fazéknak, mit tudom én, minek fognak mondani, összesugnak, búgnak körülöttünk. És a többi, és a többi. Lehet, hogy még súlyosabb megszorításokra is számíthatunk. Hát nem akarjuk ezt. Ő az a könnyebb utat akarjuk járni. És akkor nem szánjuk oda magunkat a Krisztusnak, mert félünk a nehézségektől. Testvérek, egyedül Jézus tudja ezt a félelmet is, ami bennünk bujkál őtőle, érdekes módon őtőle, ezt is csak ő tudja belőlünk eloszlatni. A lelki vakságunkat is ő tudja elvenni. Az egoizmusunk megtagadására is ő tud minket rábírni. És arra is, hogy ne féljünk a nehézségektől. Ez a szamár csikón Jeruzsálembe vonuló Jézus, az testvérek, aki ma most az Isten dicsőségének a jobbján ül, aki elvégezheti a szívünkben, hogy mégis azt mondjuk, mint egy legyőzve önmagunkat, legyőzve a félelmünket, az egoizmusunkat, mindent, ami ennek az útjába állhat, hogy végre kimondjuk imádságba, hogy itt vagyok Jézus, te, uraknak ura, az én megváltóm. Úr Jézusom, te odaszántad magad értem, én is odaszánom magamat neked, testestől, lelkestől, egészségesen, betegen, beteg ágyon, jólétben, szegénységben, fiatalon, időskorban, mindegy. Imádattal borulok eléd, és odaadom neked magamat egész életemre, hogy rendelkezz velem, itt vagyok. Hozzád kötöm magamat, hogy irányíthass engem. Vállalom mindazt, ami jön. Kerül, amibe kerül. A ruhámat nem tudom eléd teríteni, de a testemet, a lelkemet, a valómat eléd tudok teríteni. Mert tudom, hogy végtelenül szeretsz. Végtelenül alázatos és végtelenül hatalmas vagy. Oda szánom magamat neked. Mi ennek az odaszánásnak aztán a következménye, ha mégis megtesszük Krisztus hatására? Ha megtesszük, testvérek, akkor hadd mondjam először is, hogy létrejön egy szeretett kapcsolat Krisztus és köztünk. Igen, amikor odaszánjuk magunkat Jézusnak, akkor és magunkat teljesen odaadjuk neki, akkor egy szeretett kapcsolatba kerülünk bele. Ő szeret minket, és mi is szeretjük őt. Ez egy igen csodálatos dolog. Sokan azt hiszik, hogy ha odaszánom magam Jézusnak, akkor Jézus rabszolgájává leszek, akkor felszámolom a szabadságomat, hiszen egy zsarnok alá rendelem magamat. Olyan valakinek a hatalma alá, aki lehetetlen, szélsőséges, gyötrelmet, követelésekkel áll majd elém, aki azzal fogja kezdeni rögtön, mihelyest odaszánom magamat neki, hogy mindenkinek nagyon fájni fog. Erről van szó, testvérek. Erről van szó, hogy van elég nehézségünk az életben, és akkor mi odaszánjuk magunkat neki, akkor csak egy újabb, elviselhetetlenül nehéz követelményrendszert, egy nagy terhet veszünk a nyakunkba, és az egyik erőszak kultúrából, ami tönkretesz minket, átlépünk egy másik erőszak kultúrába. Átlépünk a szabadságunkból, idézőjelbe téve, az ő rabságába, és a rabszolgáivá leszünk. Hát erről van szó. Amikor odaszánjuk magunkat neki, átkerülünk a rabságba, a megszorító intézkedések közé, vagy egy szeretet kapcsolatba kerülünk. Ez utóbbiról van szó. Egy szeretet kapcsolatba kerülünk, testvérek. És igazából, ha itt Krisztusnak odaszálljuk magunkat, akkor a legteljesebb szabadságba érkezünk meg. Amíg nem adjuk neki, ami szerető megváltónak oda magunkat, testvérek, addig vagyunk a rabságban. Addig vagyunk a rabságban, testvérek. Benne vagyunk a bűn rabságában, ami kényszerít bennünket mindenféle vétkekre. Benne vagyunk a nyomasztó emberi elvárásoknak a fogságába. Benne vagyunk félelmeknek, rettegéseknek, szorongásoknak a hatalmába. Benne maradunk az ateista ideológia rabságába, a média fogságába. Indulatoknak, vágyaknak, félelmeknek a kényszerítő hatása alatt maradunk, és bús rabként tengetjük tovább az életünket. De ha Jézusnak átadjuk magunkat, ott szabadok leszünk. Mert a fiú, ha megszabadít, akkor valósággal szabadok leszünk. Vele szeretett kapcsolatban szabad leszel. Szabad vagyok. Ő nem fog engem uniformizálva lerombolni, individualizálva elnyomorítani. Nem manipulál, hanem szeret. Feltétel nélkül szeret. Nyugodtan odaszállhatom magam neki, nem kell félni tőle. Lehet, hogy sok mindent nem látunk előre, hogy mi fog velünk történni a követésének az útján, de azt látjuk, hogy neki szántuk oda magunkat, és ez elég kell, hogy legyen, ami szerető megváltónak. Aztán nem csak ez történik, hogy felszabadulunk ebben a szeretet kapcsolatban, hanem ő ebben a szeretet kapcsolatban teszi próbára az odaszánásunkat is, testvérek. Olyan helyzetekbe hoz, amikor bizonyságát adhatjuk, hogy mi komolyan gondoltuk az odaadásunkat. Jön valami vagy valaki, és akkor mérlegelünk, hogy ő vagy. Ez a két választási lehetőségünk van. Ő vagy. Ő próbára teszi azt, ha mi kimondjuk neki imádságba, hogy odaadjuk neki magunkat. Nagyon sokan ezek közül az emberek közül, akik ott jöttek Jézus, amikor látták, hogy mi történik Jézussal, visszariadtak tőle. Ja, hogy ez megszégyenítésekkel jár? Ja, hogy ez üldöztetésekkel jár? És elhagyták Jézust, és ott a kereszt körül csak a leghűségesebb családtagjai és tanítványai voltak ott, testvérek. Próbára tétetett a tanítványi sereg, akik magukat úgymond odaszánták a Krisztusnak, hogy tényleg, komolyan, most is, amikor ezzel jár, testvérek, Jézus minket is ugyanígy tesz próbára. Te édesanya, édesapa, közalkalmazott, vállalkozó, lelkész, nyugdíjas, tanuló, mindenkit a maga módján próbára tesz, hogy az odaszánásunk egy pillanatnyi érzelmi fellángolás, vagy egy halálos, komoly, szívbeli döntés. Próbára tesz, testvérem, amikor el kell jönnöd, vagy el kellene menned valahova, és elvégezni mondjuk szent kötelességed. Leülni imádkozni, vagy elengedni a másikat. Sőt, netán elküldeni a közösségbe. Vagy megszólalni és vállalni őt a munkahelyen. Amikor oda kellene adni, vagy éppen elfogadni valamit jó szívvel. Amikor nem kellene nevetni a disznóságokon. Amikor nem kellene beleelegyedni a disznók közé. Amikor tudod, hogy vasárnap van. Nem máshova mászkálni. Különböző érvekkel. Hogy meg kellene elégedni azzal, amit van, és nem mindig többre vágyni, anyagi javak tekintetébe. Amikor a családomnál is fontosabbnak kellene ítélnem a Krisztust, mert ha ilyesfélét is mondott volna az Úr Jézus. Amikor az időnkből kér, amikor az erőnkből kér, amikor a karizmáinkat akarja használtatni, amikor áldozatokat kellene hozni érte, és nélkülözni a másikat két órára. Vagy félretenni a munkát, vagy a haveri kört, meg a piszok fontos állami ügyeinket, amiket nekünk kell elintézni. És azt mondja, most az Úr fontosabb nekem. Fontosabb. Amikor a vágyainkat kellene más irányba terelgetni, az érzelmeinket egy másik nőről a feleségünkre, vagy egy másik férfiről a férjünkre. És nem valami más utakon bolyongni. Amikor le kellene vonni a konzekvenciákat, amik az odaszánásunkból következnek. Mert konzekvenciái vannak, és a Krisztus azt mondja, hogy na nézzük, te meghódoltál előttem, odaadtad magad nekem, és te, íme, hozzám kötötted magad, Én végeztem el benne, de nézem, hogy ezt te komolyan veszed? Még most is komolyan veszed? 10 évi hívő élet után? 20 évi, 50 évi hívő élet után? Nem általában, hanem konkrétan, most és itt. Vagy az odaszánásod már rég csak egy ilyen elméleti, teológiai, hívő, teoretikus valóság. Nézzétek, Pál apostol mit mond a római levélbe? Szánjátok oda a ti testeiteket, az igazság fegyvereiül az Istennek, és ne szánjátok oda a tagjaitokat, földi tagjaitokat a bűnnek. Pálnak a fogalmazása szenzációs. Nem azt mondja, hogy elméletileg szánjátok oda magatokat az Istennek, hanem testi tagjaitokat. Igen, a kezeteket, a nyelveteket, a fületeket, a szemeteket, a lábatokat, ezeket adjátok oda, és engedjétek, hogy az Isten rajtatok keresztül végezhesse a maga munkáját. A Krisztus rajtatok keresztül végezhesse a maga munkáját a világban. És mindezt ne adjátok oda a bűnnek, a világnak, a sátánnak, hogy ő használjon benneteket. Konkrét helyzetbe reálisan engedelmeskedjetek az Úr. Azt hiszem, testvérek, miközben így gondolkozunk ezeken, meg hallgatjuk ezeket, éppen én beszélek ezekről, hát van okom a bűnbánatra. Van okunk a bűnbánatra, testvérek, a bocsánat kérésre. Mint Péter apostolnak, aki mint a pinty tagadta meg 3-szor Jézust, amikor arról volt szó, hogy esetleg valami baj éri. Mint a pinty. Észre se vette, szinte. Csak amikor a kakas megszólalt. Pedig mekkora nagy hívőnek tartotta ő magát. Ha ezek mind megtagadnak, én akkor se. Én oda szántam magam, én ott állok mellette. Mihelyest jött egy kis szolgáló leány, te is vele voltál? Azonnal nem ismerem. Mert nehézséggel kellett volna szembenézni, és ezt megérezte. Reflexzerűen tudom és tudjuk, testvérek, a Krisztusnak való odaszánásunkat semmivé nyilvánítani. Semmivé nyilvánítani. Egy pillanat alatt, ha az érdekeink azt diktálják, vagy úgy érezzük, hogy pedig semmink ne lenne, nem lenne, ha Krisztus nem lenne a miénk. És hadd mondjam végül, hogy áldásokat is ad a Krisztus. Tehát, ha vele belépünk ebbe a szeretet kapcsolatba, akkor nem csak próbára teszi ezt az odaszánásunkat, hanem áldásokat is áraszt reján. Hány és hány áldás száll, testvérek, annak fejére, aki odaszántan él, és ha el is bukik, ebben az odaszánásban mégis megújul naponta, bűnbánattal. Jézus is előre megmondta ezt, Máté evangéliumából idéztem is, hogy aki megtalálja az életét, elveszti azt, és aki elveszti, én értem, az megtalálja az életét. Az megtalálja, életet talál, aki odaszánja magát a Krisztusnak, és aztán naponta ebben meg tud újulni, és követni tudja a Krisztusát. Mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit, apját, anyját, gyerekeit, földjeit az én nevemért, 100-szorosát kapja annak, és örökli az örök életet, mondja a Krisztus. Bizony mondom, nincs, hogy senki nincs, aki elhagyta házát, testvéreit, apját, gyerekeit, szántóföldjét, én értem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit most, ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyereket, szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt. A jövendő világba pedig örök életet. Áldásokat ígér Jézus erre a földre is, és a halál utáni létünkre is. Azt kérdezed, hogy megéri-e? Mert ilyenek vagyunk, hogy ilyen anyagias gondolkozásúak vagyunk ebben a 21. században. Megéri? Hát, na, megéri-e? Megéri-e az odaszánás? Azt hiszem, testvérek, hogy ez nem kérdés. Ez a legjobb befektetés. 100-szoros a haszon. Sőt, örök élet a végén. 100-szoros a haszon, hát ki ígér ma ilyet? Mindenki arról beszél, hogy ilyen válság, olyan válság. Mennek csődbe az emberek, cégek, mindenki. Energiaválság, politikai válság, országválság, életválság, mindenféle válság. Az összes inok-binok minden körülöttünk. Ha mi befektetést teszünk, és Krisztusnak szánjuk oda magunkat, mint hogy az ő bankjába letesszük az életünket, a szívünket, 100-szorosát kapjuk vissza. Már a földön áldásokba részesít. Valamilyen szinten, valamilyen módon. De az örök élet is a miénk. Aki odaszánja magát, az érte odaszánt Krisztusnak, az örök életet nyer, és dicsőséges dolog lesz ennek az odaszánásnak a legvége. De már az odáig vezető út se lesz örömtelen és békétlen út. Hadd biztosallak most, testvérek, egy benneteket egy olyan emberiségben, egy olyan társadalomban, amelyik Jézus helyett ugye bálványokat imád, azoknak szánja oda önmagát, az erejét, az idejét, az eszét, a képességeit, amelyeket elkötelezetten szolgálja ezeket a bálványokat, hogy ti döntsetek másképpen. Ti döntsetek egyszer s mindenkora, és aztán minden napon másképpen. Ti a Krisztusra nézzetek föl. Aki értetek, értünk, oda szánta magát, a keresztfának a haláláig üresítve meg magát. Mert szeretett minket. Feltétel nélkül és előre, és öröktől való, és mindörökké való szeretettel. És gondoljatok az ő hatalmára, és gondoljatok az ő dicsőségére, és mondjátok neki minden nap, hogy te, aki értem, oda szántod magad, fogadd el. Nem a ruhámat, az a valómat terítem elét. Itt vagyok. Készen arra, hogy teljesítsem, amit akarsz tőlem. Kerül, ami bekerül. Nem érdekel, hogy mi bekerül. Kerüljön, ami bekerül. Élj mellette, és váltsd apró pénzre az odaszánásodat. Fogadd ma ezzel az indulattal. Fogadjuk ma ezzel az indulattal a Krisztust, aki közöttünk is átvonul. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy igéd lelked által, hiszen igéd leheli a lelket, arra indítasz minket, hogy lássunk meg téged hatalmadban, szeretetedben, alázatodban és dicsőségedben. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki arra indítod a mi szívünket is, hogy eléd terítsük jelképes értelemben a ruháinkat, testünket, lelkünket, értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, képességeinket, mindent, amit adtál nekünk, átadjuk neked, odaszánjuk magunkat neked. Segíts, Urunk, ezt az elkötelezettséget felvállalni melletted. Segíts ezt a döntést meghozni, és segíts aztán, Urunk, bennünket, hogy nehogy elfelejtsük, hogy mit is tettünk, hanem ott tudjuk a hétköznapi életünkben megélni ezt az odaszánást. Otthonunkban, munkahelyünkön, gyülekezetben. Segíts, Urunk, rajtunk, és bocsáss meg azt a sok vétket, ami terhel bennünket. Mert amikor sokszor próbára tetted volna a mi odaszállásunkat, akkor bizony csődöt mondtunk, és úgy fordultunk el tőled, hogy tán észre se vettük. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert sokkal fontosabb nekünk az, hogy mit akarnak tőlünk emberek, meg mit terveztünk mi egy napunkra, meg milyen programokat ütemeztünk be magunknak. Sokkal fontosabb, hogy éppen te mit akarsz tőlünk. Könyörülj meg rajtunk, mert sokkal fontosabb számunkra a hangulatunk, az érzéseink, vágyaink, kívánságaink, mint az, hogy azt keressük, hogy te mit kívánnál most tőlünk. Azt hiszük, hogy te vezetsz minket, és mi nagyon odaszántak vagyunk, és közben nem igaz. Már rég nem igaz. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy bűnbánattal tudjunk oda menni hozzád egytől egyik. Kérve azt, hogy könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, és hadd kezdjünk újat veled. Köszönjük néked, Urunk, hogy te szeretettel fogadsz, megbocsátasz, és te újra meg újra kész vagy újat kezdeni velünk. Kérünk arra, mutasd nekünk most is az utat, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Hétköznapi dolgainkba vezérelj bennünket, Urunk. Kérünk arra, hogy áld meg a szívünket, életünket, hogy így hódolhassunk előtted, így imádhassunk téged. Alázattal, elkötelezetten odaszánjuk magunkat te néked ma is. Köszönjük, Krisztusunk, a te drága üzenetedet ezen a napon is. Kérünk arra, hogy áld meg szívünkben. Imádkozzunk a mi gyülekezetünkért, hogy áld meg gyülekezetünket is, ha kedves előtted. Mutasd nekünk is az utat, és tartsd kezedben minden tervünket, vágyunkat, elgondolásunkat. Hadd legyen minden úgy, ahogy te kívánod azt. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy engedelmes eszközeid lehessünk mindenben, presbiterként, lelkészként, gyülekezeti tagként. Imádkozunk hozzá családjainkért, hogy vezérelj családjainkban is bennünket. Imádkozunk népünkért, sokféle nyomorúság van most, Urunk, körülöttünk. Te engedted meg ezeket is, de segítsd a mi népünket, hogy ezekben a nyomorúságokban reát tudjunk nézni, és te magasztosulj föl a nép előtt. Kérünk, hogy te vezéreld ezt a népet ki ebből a nyomorúságból, ha kedves előtted. Te adj nekünk istenfélő vezetőket. És távolítsd el rólunk az istentelen, hataloméhes, pénzéhes embereket. Könyörülj meg és áld meg a mi egész népünket tőled jövő világossággal, vezetéssel, lelkiébredéssel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, Krisztusunk, és áthatjuk ma is a te nevedet. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Foglaljunk helyet, testvére. Kicsit az ajtót, Tibi, nyisd ki, légy szíves. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten nagy hét van, és a programjaink ennek megfelelően alakulnak. A hátsó kis asztalon már ott van a nagy heti programunk, illetve az egész havi program, onnan elvihetik a testvérek. Csütörtökön és pénteken 18 órakor lesz istentiszteletünk. Szombaton nagyszombati áhítat lesz, elsősorban a gyerekek szolgálatával. A szombati nap az 16 órakor kezdődik. Az ünnep első napján 9 órakor és 10:30-kor, másodnapján 9 órakor lesz istentisztelet. Úrvacsora osztás mindegyik istentiszteletünkön lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő hét, már most nem ennek a hétnek, hanem az utána való hétnek, a végén jönnek hozzánk a budakalászi és békásmegyeri gyülekezet fiataljai, és találkoznak a mi fiataljainkkal. Imádságba kérjük az Úr áldását erre a ifjúsági találkozóra, amit kicsit megnézik Szegedet, és az ige körül együtt leszünk, és tudnak egymással a fiatal harcosok ismerkedni, barátkozni. Imádságba hordozzuk ezt az alkalmunkat is. Hirdetem a testvéreknek még a nyári nyaralást, a nyári gyülekezeti nyaralást. Most nem a Mátrába mennénk, és nem is a Dunakanyarba, hanem van egy kis falu itt Bonyhád környékén, úgy hívják, hogy Lengyel. Ha beütik az interneten, akiknek van otthon számítógép, hogy Lengyel, akkor ez ki fog jönni a falunak a honlapja. Az Aponyi családnak van ott egy nagy kastélya, amiben most gimnázium van, és van nagyon szép kollégium ott, amiben volna helyünk, ott tudnának minket fogadni. Nem is drága a hely, szép a környék, van tó, lehet pecázgatni, halászgatni, fürdeni a tóba nem lehet, erdő van, erdeiskola, tehát valami kis vadaspark, tehát egy nagyon szép parkja van ennek a kastélynak, kellemesen és jól lehet pihenni ezen a vidéken, dimbes, dombos vidék, idősebbek is jól tudnak sétálgatni. Nézzék meg a honlapot, tájékozódjanak a testvérek. A hétnek az időpontja az augusztus 10-től 15-ig, ha jól emlékszem, de kitettem minden tudnivalót a két fali újságra. Ott van a gyülekezeti hetekről a tudnivaló, az árak ott vannak, minden ott van. Akit ez érdekelne, az már most kezdjen tájékozódni, és előbb-utóbb egy papírt is kiteszek, hogy lehessen jelentkezni, vagy legalábbis jelezhessék azok, akik fontolgatják ezt a résztvételt ezen a héten. Kérem, hogy erre figyeljenek oda a testvérek, ne felejtsék el ezt. Ha nincs elég jelentkező, akkor időben le kell mondanunk ezt a hetet. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 227. énekünk kijelölt verseit, 227 első négy versét. 227 első négy versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az első vers így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. A mi szívünk csak